8 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Bendázsevszky Anton, posztszovjet térség szakértő, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És kezdjük a beszélgetésünket Orbán Viktor úgynevezett béke missziójával. Az elmúlt napokban először Kijevbe látogatott el Orbán Viktor, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. Ezt követően talán még az ukrán útnál is nagyobb meglepetésre, hiszen titokban lett leszervezve, Moszkvába vezetett az útja, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt, majd ma reggel Pekingbe érkezett. Ugye itt nyilván felmerül az emberben a kételj, hogy hát talán meg is mosolyogja, hogy Magyarországnak a nemzetközi súlya alapján valószínűleg nem lesz olyan nagyon erőteljes szerepe, hogy közvetíthet az orosz és az ukrán fél között. Kínának már lehet, talán ez indokolja Orbán Viktor ma reggeli kínai látogatását. Hogyan összegeznéd, hogyan látod, bármiféle haszna van-e az elmúlt napoknak, vagy lehet-e az elmúlt napokban a nagyobb nemzetközi porondon?
Hát az összegzés az az, hogy Orbán Viktor bejelentkezett mediátornak, vagy közvetítőnek, mondván azt, hogy itt van egy kicsi európai ország, amely még mindig bizonyos kommunikációs csatornákat tart nyitva Oroszországgal, vannak kapcsolataink Ukrajnával, miközben tagjai vagyunk egyébként a NATO-nak és az Európai Uniónak, és amennyiben az álláspontok egyszer majd közeledni fognak, és tárgyalások irányába mozdul el Moszkva és Kijev, akkor Magyarország közvetíthet a felek között, Magyarország lehet az az ország, amely betöltheti ezt a szerepet. Ezt ajánlotta fel legalábbis Orbán Viktor, ebben bízhat, hogy aztán a felek mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire követik ezt az utat, ez megint egy másik kérdés. Az biztos, hogy az elmúlt két év dinamikája alapján alig ha várható, hogy közvetlenül fognak egymással tárgyalni Ukrajna és Oroszország. Ugye Ukrajna külön, még egy külön rendeletben is foglalta 2022 őszén, hogy Vlagyimir Putyinnal ők semmiről nem fognak tárgyalni, hanem majd, ha Vlagyimir Putyin után jön egy másik vezető, akkor majd bele fogják megbeszélni a tárgyalásokat, a háborúnak a végét. Ilyen szempontból van ráció abban, hogy közvetítőre szükség van, hiszen egyébként volt is már rá példa az elmúlt két évben, a török elnök ugyancsak ilyen közvetítői babérokra tört, és egészen sokáig sikerült összehozni az úgynevezett gabona alkut, amikor az ukrán gabona 2022 nyarától kezdve egy éven keresztül tovább mehetett, tovább exportálhatta Ukrajna azt a harmadik világországaiba. Aztán végül 23 nyarán ez a gabona alkú megszűnt, tehát onnan már nem tudták folytatni, de Erdoğan egy darabig sikeresen tudta vinni ezt a közvetítői szerepet, és Erdoğan is egy alapvetően nyugati szövetségrendszerbe tartozó országnak a vezetője, Törökország a NATO-nak a része, amely támogatja Ukrajnát, nem ismeri a Krímfélszigetet, de közben jó kapcsolatokat ápol az oroszokkal, és ez a kettős diplomáciai álláspont tette lehetővé, hogy Törökország közvetítőként lépjen fel, és minden bizonnyal ez a terve magyar diplomáciának is.
Igen, ahogy utaltam rá, egyébként meg ahogy te vetetted fel, azért természetesen első körben az kellene egy béke vagy fegyvernyugváshoz, hogy az ukrán és az orosz fél valamilyen szinten egyeztessen egymással, de elvileg az orosz sajtóinformációk szerint még csak az sem történt meg, hogy mondjuk Orbán Viktor tolmácsolta volna Volodymyr Zelenszky szavait Vlagyimir Putyin számára, szóval itt még nagyon-nagyon távol állunk attól, hogy bármiféle béke legyen. Na de hogy Kínába érkezett Orbán Viktor, Kína szerepe, közvetítőként bejátszandó szerepe, az viszont már elég hangsúlyos lehetne. Mi lehet a kínai álláspont most?
Hát Kína eddig nem jelentkezett be közvetítőként ebbe a játékba. Ők egy másfél évvel ezelőtt egy saját béketervet publikáltak 2023 elején, amely egyébként többek között Oroszországnak is kedvező, de Ukrajnának is kedvező, mert többek között benne van, hogy vissza kell helyre kell állítani a nemzetközi jog alapján is területét Ukrajnának, ami hát Oroszországban nem annyira pozitív szövegezés. De hogy a svájci békecsúcsra nem mentek el egy hónappal ezelőtt, tehát nem mutatta annak a jelét Kína, hogy egyébként valamilyen módon próbálna részt venni a konfliktus rendezésében. Eddig azon kívül egyébként semmelyik hivatalosan közvetlenül egyik oldalt sem támogatta. De Kínának minden bizonnyal nagy szerepe van abban, hogy a nyugati kapcsolatok megszűnése után, Oroszország és a nyugat közötti kapcsolatok megszűnése után Kína lett Oroszország legfontosabb partnere. 2023-ban az orosz kereskedelmi forgalom harmada most már Kínával bonyolódik le. Az orosz gázexport, energiaexport jelentős részben Kína felé is elindult 2022 után. Tehát ha van olyan ország, amely hatni tud Oroszországra, akkor az Kína. Tehát ami a nyugatnak nem sikerült, tehát úgymond, hogy szankciók egy sor területet, gazdasági területet, politikai területet láttak el. Oroszország kénytelen volt finom hangolni és teljesen átszervezni az addigi kapcsolatai Kína irányába. Hogyha Kína is valamilyen hatást próbál gyakorolni Oroszországra, hogyha Kína is az a fenyegeti Oroszországot, hogy ezeket a kapcsolatokat is elvágja, akkor Oroszországnak nincs hova mennie, nincs harmadik verzió, akkor Oroszországnak muszáj lenne egyezkednie. Tehát ilyen szempontból kétségtelen, hogy Kínának kulcsfontosságú szerepe van, mert Oroszország egyik legfontosabb partnere, és hogyha Kína, amit Kína mond, arra Oroszország kénytelen lesz hallgatni. És megint csak ugye az a kérdés, hogy Kína egyébként mennyire szeretne felvenni ezt a szerepet, mennyire szeretne tárgyalni, hogy mennyire szeretne nyomást gyakorolni Oroszországra. De az, hogy Kínának nagyon fontos szerepe van ebben, az kétségtelen. Ugye a negyedik ilyen szereplő Ukrajnán, Oroszországon és Kínán kívül az Egyesült Államok, és hát minden bizonnyal Orbán Viktor oda is megy tárgyalni, hiszen nem egészen két nap múlva, nem bocsánat, holnapi nappal kezdve Washingtonban NATO csúcsot fognak tartani, július 9-től július 11-ig, és nem zárom ki egyáltalán, hogy a NATO csúcsnak az alkalmából Orbán Viktor esetleg akár Joe Biden-nel és akár Donald Trump-al is megpróbált látni majd.
Na most, hogyha kicsit általánosságban, madártávlatból nézzük, akkor helyes az a percepció, az az érzés, ami nekem, meg egy egyszeri felületesebb újságolvasónak akár lehet, hogy mostanában, minthogyha egyre többet beszélnének a nagyobb szereplők a háború valamiféle lezárásáról, vagy ezeknek a nyilatkozatoknak a száma valójában nem szaporodott meg, csak mondjuk a magyar spektrumon át keresztül nézve ez így tűnik nekünk.
Hát én inkább az utóbbit mondanám, hogy most...
Tehát annyira volt szó a békéről itt, főleg a választási kampányban, hogy emiatt...
A választási kampány, igen, és a választási kampány és a diplomáciai, magyar diplomáciai kísérletek miatt itt a sajtóban is megnőtt ennek a szerepe, de persze kétségtelen, hogy egyébként az elmúlt két évben időnként, ugye a háborúnak vannak ilyen hullámai, van egy ilyen természetes hullámzása, amikor az egyik fél van kezdeményezésben, aztán fokozatosan átveszi a másik fél a kezdeményezés, közben pedig vannak ilyen operatív szünetek, tehát most úgy tűnik, hogy mintha az orosz offenzív vagy picit kifulladni látszik. Az ukránok nem képesek most átvenni a kezdeményezést, bár harkivi területeken most már ukrán ellentámadásról beszélünk, és azt a nagyjából határtól számított 5-6 kilométeres területet, amit az oroszok május elején elfoglaltak, az ukránok próbálják visszaszerezni, de ettől függetlenül egy nagyobb ellentámadásra nem képesek. Tehát most, mintha lenne egyfajta újabb operatív szünet, mielőtt bármelyik fél is megint egy nagyobb horderő támadásba kezd, és ezek a szünetek lehetőséget adnak arra, hogy miközben a felek kifújják a levegőt, valóban felmerülnek féldiplomáciai lehetőségek, de az igazság az, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy egyik fél sem nyitott a tárgyalásokra, és ennek nagyon egyszerű okai vannak. Vladimir Putin hisz abban, hogy Oroszország képes szépen lassan felőrölni az ukrán erőket, és alapvetően az idő Oroszországnak kedvez. Tehát Vladimir Putin még többet is szeretne annál, mint amit eddig elfogadtak. Ugye egy hónappal ezelőtt, június elején publikáltak egy ilyen béketervezetet, aminek túl sok közelvalósághoz nem volt, és abban azt mondták, hogy akkor mennek bele a békébe, hogyha Ukrajna teljes egészében kiüríti a négy megszállt területnek az adminisztratív határát, ukrán területnek az adminisztratív határát, amelyek ugye részben orosz kontroll alatt vannak, de hát ezek a területek, hát ugye vannak egy ott számítások, hogy jelenlegi tempóban legalább 14-15 év kell Oroszországnak ahhoz, hogy ezeknek a területeknek a megmaradt városait elfogalják, és itt olyan adminisztratív központokról van szó, mint a Zaporizsjának a központja, vagy Hersonnak a központja, Herson, amely ukrán kontroll alatt van. Tehát ezek nem reális feltételek Ukrajna, pedig hát azért nem hajlandó tárgyalni, mert a tárgyalás alap jelenleg Moszkva alapján egy ultimátum, és erről az ultimátumról ők nem hajlandóak tárgyalni. Nekik a tárgyalás alap minimuma a 2022. februári állapotnak a visszaállítása. Tehát ami 22 előtt volt, ugye a Donbasszi területek egy részének a kontroll elvesztése, és a Krím-félsziget elvesztése, azt gondolom, hogy ez tárgyalási alap lehet, hogy ennek mi lesz a további sorsa. De amit az oroszok 2022 után fogaltak el, az semmi esetre sem képezi a tárgyalási alapot Ukrajna számára, miközben az oroszok még többet is szeretnének annál, mint amit 22 után elfogadtak. Tehát annyira távol állnak jelenleg az álláspontok, hogy nem nagyon látszik az, hogy a közeljövőben hogyan lehetne békéről beszélni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Bendazsevszki Anton, posztszovjet térségszakértőt hallották az elmúlt percekben, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány igazgatóját. Minden jót kívánok neked, szervusz!
Köszönöm, további szép napot kívánok!
8 óra 29 perc van, hamarosan friss hírekkel jövünk, amennyiben ezt a beszélgetést vagy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos egyéb interjúinkat visszahallgatnák, azt megtehetik a Trend FM podcast csatornáján.